Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit, a VMN olvasóit, én Csepei Adrien vagyok, és egy páratlan páros ül velem szemben, Baranyai Dániel Ekő és Osváth Gergely Menta, azaz a Hősök zenekar, hát az MC részleg, meg a jelenlegi felállásnak a frontvonala.
Ez jó bevezető, szervusztok, igen, kedves sziasztok. Hallgatók, ez végre egy ilyen releváns.
A front emberek, igen.
A front vonal.
A többi az ilyen háttérzenész.
És egyébként az első kérdésem meg nagyon sablonos, de szerintem 2020-ban egyetlen zenésznek sem ugyanazt jelenti ez a kérdés, mint mondjuk akár tavaly, vagy bármikor, hogy hogy vagytok, hogy bírtátok eddig ezt az évet, milyen hatással volt rátok?
Szerintem a körülményekhez képest jól. Most, hogyha én magamról beszélek első körben, azaz hát az én szemszögemből, ahhoz képest, hogy nagyon sok, hát szinte csak rossz dolog történt zenei téren és így minden téren. Volt, amikor nagyon rosszul voltam, volt, amikor nagyon jól, tehát egy ilyen hullámvölgy van, de hogyha így az összképet nézem, akkor inkább úgy érzem, hogy azért ahhoz képest még lehetnék ennél sokkal rosszabbul is, de próbáltam úgy csinálni a dolgaimat, hogy azért megtaláljam magamat így valahol mégiscsak, hogyha már azt nem csinálhatom, amiben amúgy megtaláltam magam, meg amit felépítettünk, meg amit elkezdtünk gyerekkorunkba, és mostanáig is ezt csináltuk, és ebből éltünk, és ez volt így az életünk, meg erre feltettük. Azt most sajnos idén nem lehetett, ahhoz képest, hogy elég erősen mentünk neki az idei évnek januárban, nagy tervekkel és csapattal és koncertezéssel és mindennel. A tavalyi évünk az nagyon-nagyon jó volt, elmondhatjuk, nem, hogy a tavalyi év az több szempontból is ilyen szerintem mérföldkő volt. Nagyon sok jó dolog történt, jól jöttünk ki mindenből, és úgy mentünk neki az idei évnek, hogy dír, most akkor idét, akkor most tényleg izé. Aztán sajnos nem a mi hibánk volt, de ez nem jött össze, ami először nagyon rosszul érintett. Most meg kicsit elfogadtuk, és úgy vagyunk vele, hogyha fejreállunk, se tudunk változtatni ezen. Nehéz, az biztos.
Amiatt fura az év, hogy szerintem mindenki elmondja, hogy óriási hullámvölgyekbe volt érzelmileg, és ez aki egy kicsit gondolkodó ember, vagy alkotó ember, vagy nem tudom, tehát hogy ezt nem lehet így egy ilyen linearitásban lemérni, hogy mi az, amit éreztünk, amikor azt mondták, hogy nem lehet koncertezni. Elvették azt, amit mondjuk, tehát hogy márciustól októberig így nagyon szerettünk csinálni, és hogy megvolt az elmúlt 7-8 évnek egy olyan periodikája, hogy dalokat írunk, koncertezünk, utazunk, és volt egy ilyen élményanyag, ami így lecsapódott, táplálkoztunk belőle, generált új dolgokat, mentünk előre projektekbe, nyitottunk, és most meg egy ilyen, az egész bezárkózás így kicsit úgy levett nagyon sok dolgot. Nyilván volt pozitív olvasata, tehát nyáron mondjuk elmentünk nyaralni, meg lazítottunk, persze ezeket így hozzá lehet érni, hogy ilyen nem volt azért az elmúlt években, de nagyon sok élmény hiányzik, amit nyilván mással kell pótolni, pótcselekvésekkel, új hobbival, sporttal, kikapcsolódással, nem tudom. Viszont hogy nyilván anyagilag mindenkit megterhel, meg mindenkinek más tartalékai vannak, minden zenésznek máshogy áll fel az egész konstrukció. Kicsit úgy megfojtva érzem azt az alkotói vénát, mert hogy hiába csinálunk mondjuk új dalokat, nem annyira szeretik, mindenki nosztalgiázik, meg hogy nyilván így megcsapant egy ilyen, tehát hogy azt hittük, hogy majd nagyon sokan fogják hallgatni az új zenéket, mert hogy most mindenki otthon van, de közben meg nem. Olyan rohamosan nem nőtt se a Spotify, se a YouTube, de mindenben meg kell látni a pozitívumot, és úgy vagyunk ezzel, hogy pont egy pár hete volt egy ilyen nagy megbeszélésünk, hogy egyszerűen most nekünk alkalmazkodni kell ez, és nem szabad úgymond letörni. Tehát, hogy jön egy rossz hír, akkor jó, oké, van, de ez jött idén elég sok, nekünk előre kell tekinteni, ugyanúgy, ahogy felálltunk már nagy érzelmi gödrökből. Például a 2018-as év nem volt olyan nagyon harmonikus a vége, de például a 2019-es annál sokkal jobb volt, pont amit a Menta is mondott, hogy azért a tavalyi évünk baromi sok projekttel, koncerttel, új dolgokkal, új emberekkel, minden a zenekart így formába hoztuk, meg úgy tényleg, hogy jó volt minden az egész. Ahhoz képest, amilyen nagy tervekkel ugye elindult a 2020, úgy márciustól minden így leredukálódott.
Az minek volt köszönhető az a 2018 év végi hullámvölgy?
Szerintem alapban, hogy...
Szerintem azt ne fejtegessük, azt így
örülünk, hogy túl. Motiváció, magánélet, inkább igen, ezek, igen. Hogy azért, hogy mindegyiknek volt akkor egy ilyen kisebb törés, de tökre így úgy álltunk neki, hogy hogyha visszatekintek 2019 elejére, hogy így minden így, igen, ahogy írtuk a dalokat, projektelgető.
Tehát, hogy elfelejtettük inkább azt a 2017 és 18-as ilyen rossz hullámot, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Igazából mindenkinek az életében vannak ilyenek, ahogy akár a zenekar élete, vagy a privát életünk, nyilván nekünk ott nagyobbat nyomott az, hogy a privát életünkben volt egy ilyen váltás, meg egy törés, meg a Daninak is, nekem is, és ez így kihatott mindenre, de aztán tényleg a 19-es évben meg jöttünk, mint aknavetőkkel, meg tankokkal, és...
Az szakmailag mindenben, tehát hogy jó érzés volt turnézni, elmenni, koncertezni a csapattal, jók voltak a dalírások, jók voltak az, hogy mondjuk, nem tudom, mondok egy példát, a Péterfi Borival csináltunk egy dalt, és tök jó volt, hogy előtte volt egy egyetemi napos fellépésünk, hogy hajnalok dorbézolgattunk, de fölkeltünk, följöttünk Pestre, elmentünk oda Ambrussal és Borival stúdiózni, beszélgetni, tök jó sikerült, adott egy ilyen hype-ot, hazamentünk, koncert megint, és hogy
nagyon nagy flow-ba
voltunk. Nagyon nagy flow-ba voltunk.
Úgy minden... És akkor innen nyilván, igen, ez egy nagy, nagy törés. Az a nehéz, ráadásul hogy... még csak nincs kit hibáztatni, igen, tehát hogy nem, igen, az van, hogy itt...
Tudod, ez olyan, mint most azért 30 fölött vagyunk, de hogy kicsit azt éreztem, mint amikor 20 évesen nagyon megyünk, és nagyon úgy benne van az emberben a lendület, tehát hogy a 2019-es év teljesen ilyen volt. És bármibe kezdtünk, mindenben, tehát hogy tudtuk, hogy mik a buktatói, de mégis mindenből jól jöttünk ki.
Igen, olyan sikeres volt az év, tehát hogy így, és akkor nyilván nem csináltunk egy aréna teltházat, meg ilyenek, nem erre gondolok, de magunkhoz képest, amit januárban mondjuk mindig leszoktunk ülni, megbeszélni, hogy akkor na az idei évben mi a terv, mit szeretnénk elérni, mit kéne csinálni, vagy hogy legyen, azt így túlszárnyaltuk.
Na, ez jó, egy nagyon érdekes félmondat volt, hogy nem csináltunk aréna teltházat. Valahogy nyilván most azért részben azért beszélgetünk itt, mert egyrészt nagyon izgalmas volt a számomra az, hogy hogyan reagáltatok erre az egész helyzetre, és erről majd fogunk beszélni bővebben. A másik, hogy ez a magunkhoz képes mentalitás, ez azért szerintem mindig jellemző volt rátok, hogy mindig kísérleteztetek, tehát most már azért 20 évről beszélünk, jövőre lesz a Hősök 20 igen, éves, de tulajdonképpen ti már több mint 20 éve kezdtétek, mert igen, ugye előbb volt az Ammónia szökevények, meg az Őrült oldal, ebből egyesült a Hősök. Tehát azért egyrészt nyilván vannak 20 év alatt hullámhegyek, hullámvölgyek, ebben benne van az is, hogy hogyan alakul mondjuk a magyar közízlés, milyen zenék pörögnek itthon, akár a, nem tudom, a Petőfi Rádiónak az aranykora, tehát egy csomó olyan tényező. De hogy mindig megvolt a, legalábbis úgy éreztem, hogy mindig benne volt a fejetekben az, hogy oké, nem feltétlenül az a cél, hogy mi aréna teltházat csináljunk magunkban, de az, amit kiadunk a kezünkből, az a mi mércénk szerint tök oké legyen. És ebbe belefért az is, hogy olyan feateket hoztatok össze, amitől égnek át a haja a törzs közönségeteknek, meg benne volt az is, hogy azért időről időre visszanyúltak a gyökerekhez.
Igen. Ezt fejtegettük már sokszor, és ezt nagyon sokan mondták már ezt, amit most te elmondtál, hogy igen, hogy mi talán... mivel mi mindig visszanyúltunk a gyökerekhez, és nem volt az a határozott teljes 360 fokos fordulat, vagy 180 fokos fordulat, vagy nem
180.
Tudom. 180?
Igen, mert a 360.
Ja, az új, jó, igen.
Nem én, ezt tényleg, nem én fogom megfejteni a diszkalkuliámmal.
Szóval, hogy sose volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor holnaptól váltás van, és akkor csak ez, és nem nyúlunk vissza úgymond többet a gyökerekhez, és elfelejtjük azt, hogy akkor mi honnan jöttünk, stb. De valahogy nem tudjuk ezt megcsinálni, és nem tudunk olyan buta szardalokat írni, hogy ami a közízlést esetleg kiszolgálja. Persze csináltunk mi is kicsit butább dalokat, csináltunk slágereket, vagy próbáltunk, volt olyan ilyen közreműködésünk, olyan közreműködésünk, a rock metaltól elkezdve a diszkó, pop, nem tudom, tehát mindenkivel, minden placon kipróbáltuk magát.
De ezek tőlti kaptatok valamit? Úgy értem, hogy nyilván tudjuk, meg szerintem azt azért, hogy picit valaki, tehát a rádiókon túl is hallgat zenét, az valószínűleg érezhető, hogyha valaki azért áll össze egy másik előadóval, mert annak van valami hátsó szándéka, keressen egy valak pénzt. Na de hogy művészileg, vagy nem tudom, inspirációban kaptok valamit, hogyha Péter Fiborival halott pénz,
Florina...
Én ezt nagyon szépen megfogalmaznám. 2008-ban, tehát amikor az 12 évvel ezelőtt volt, az első tudatos Hősök lemez a klasszik volt, amit már tényleg úgy készültünk, hogy tudtuk, hogy lesz egy nagy OSG, megjelenik, elhívunk rá olyanokat, akiket nagyon tisztelünk és szeretünk. A Bankos Norba NKS volt ott a közreműködő fő, meg Busapista azon a lemezen, de már akkor volt Vatfruttik feat, amikor még a Fruttik sehol nem volt. Nem is ez a lényeg, hanem ez tudtuk, hogy egy USG jelenik meg, tudtuk, hogy underground szinten megyünk, tudtuk, hogyha aznapra időzítjük, eladunk annyi CD-t, akkor hogy lesz belőle valami, hogy tudunk majd forgatni.
Tehát nagyon jó marketing fogás volt ez, hogy az
viszont
USG.
Akkor mi az akkori hip-hop, magyar hip-hop toppal, ugye csináltunk a Kriminál Biccesekkel közös számot, de előtte már ugye volt Tibáék, a Digova, én tudtam, hogy a rappet ott kivégeztük. És ott már az volt, hogy elkezdtünk egy csomóféle emberrel barátkozni, találkozni, fellépni, beindultak a fesztiválok, még csak Hegyalják, meg ilyenek, de hogy ott is volt olyan, hogy akkor a Hegyalján például úgy volt, ment egy darabig a rock, és utána meg volt egy pár rap fellépő. És az, hogy sok embert megismertünk, rájöttünk, hogy nekünk nem elég ez a hip-hop keret, hogy oké, van egy beat, meghallgatjuk, csinálgatjuk, hanem akkor egy kicsit így akartunk többet. És alapvetően ez tök jó, hogy mi, amíg belekaptunk, valamilyen szinten jött visszajelzés. Tehát hogy mondjuk én azt gondolom, hogy több lett a jó dal, mint a kevésbé nem jó. Például mondjuk van a Rhodes zenekarral is dalunk, és alapban, hogy azt a közeget is egy kicsit megismertük, és ez tök jó. Tehát alapvetően van egyfajta nyitottság. Nem az van, hogy csak ez a rap, meg csak ez a keret, hanem alapvetően ez egy európai értelemben vett jó dolog azzal kapcsolatban, hogy nem elégettünk meg azzal, amit kapunk az egész közektől, és még azt is tudva, hogy nagyon sokan szemellenzősek, még a közönség soraiból is, még a baráti körünkben is, viszont mi azt, hogyha nem próbáljuk velük mondjuk a közös melót, vagy hogy akkor kevesebbnek érezném magamat.
És jönnek, tehát cinkelnek mondjuk a haverok azzal, hogy úristen, ezt miért kellett, vagy
van olyan,
a kommenteket igen, nyilván látom.
Van. Vannak olyan közeli barátunk is, aki XY közreműködésünkre azt mondja, hogy ez miért, ne haragudjatok, ez nem. De tudni kell kezelni, tehát én ilyenkor mindig elmondom, hogy figyelj, nem azért jött össze ez a közreműködés, mert ő nagyobb sztár, vagy mi nagyobb sztárok vagyunk annál, és akkor kellett egy ilyen izé, hanem azért, mert amúgy emberileg jóba vagyunk. Általában a közreműködésünknek a szerintem 100% az emberi dolog. Tehát az, hogy az előadóval jóba voltunk, tiszteltük, nem az volt, hogy most ő nagyobb sztár, vagy nem nagyobb sztár, vagy mi vagyunk nagyobb sztárok, nem, ez a hülyeség. Én szerintem minden feedbe úgy mentünk bele, hogy volt egy közös vonal, ami miatt ismertük az előadót, és még jobban is voltunk vele. Nyilván, akivel rosszban vagyunk, azzal nem csinálunk közös zenét, szóval...
És ebből egyenesen arányosan következik az, hogy elég régóta járjagatjuk már így a fesztiválokat, meg így a koncerthelyszíneket, meg nem tudom, szóval baromi sok ilyen élmény van, sok emberrel találkoztunk, viszont az egyenes arányosakban, hogy mi egy régi zenekar vagyunk. Tehát mi már mondhatjuk azt, hogy öregek vagyunk,
igen.
És tök fúj ezt kimondani úgy, hogy előttem van az a kép, hogy a 2000-es évek elején egy hip-hop mission tehetségkutató, ami a Filarev Jam utóda volt, és akkor hogy följövünk Pestre vonattal, igen, a barátainkkal, és akkor itt megnyerjük, meg nem tudom.
Igen, ugye 2003-ban nyertétek meg.
Igen, 2004-ben, hogy
följöttünk Pestre. A suliból kellett elkéretőzni, meg ilyenek előbb, szóval, hogy 19-20 évesek voltunk, 2003-ban 20, de nagyon fiatalok voltunk.
Ma már valószínűleg nem okoz a környezet, vagy a család gondolataiban ilyen különösebb zavart, hogyha a gyerek bejelenti, hogy ő most akkor elkezd majd zenélni, vagy... Tehát annyira könnyű lett manapság már zenét előállítani, akár alapokat csinálni, akár rappelni, tényleg egy telefonmikrofonra fölmondod a demódat, vagy bármi. Ez azért akkoriban nem egészen így működött.
Hát nem.
Kezdetekkor, hogy meséltek, hogy egy nagyon Szombathelyre jártatok például stúdiózni?
Igen, egy nagyon kedves példa, pont Szombathely stúdiózás előtt, Veszprémbe a Sörkert nevű helyre jártunk a barátainkkal, és elkészült egy olyan demo felvétel Brastól, hogy egy Walkman-en hozta egy kazettán, és ezt egy pénteki nap meghallgattuk.
A kocsmában,
és vasárnap volt a stúdiózás, de akkor úgy jártunk stúdiózni, mindig 3-4-5 zenéket kellett fölvenni, úgy érte meg fölmenni, hogy tudod, fölmegyünk, óradíni, mindenki tudta, hogy be kell gyakorolni nagyon, igen, nem lehet bénázni, mert hogy az első vonattal megyünk, de az utolsóval jövünk, és abban a 6 óra, 7 óra alatt intervallumban föl kellett venni 3-4-5 dalt, és akkor tudtuk azt, hogy már van 4, de még az 5. belefér, és akkor, igen, írtunk például így zenét, de az egy annyira más világ volt, én ezeket tök, tehát hogy a mai hallgatóknak, vagy nem tudom, tehát, hogy aki mondjuk régen hallgat a zenéket, most már sokkal kevesebbet érem, azt mondja, hogy az már nem az, meg nem tudom, nyilván nem adja ezt az érzést, én ezt tök elfogadom, nekem is van olyan baráti körömben, aki például azt mondja, hogy figyelj, volt régen egy ilyen, de én most már amúgy úgy sem hallgatok ilyen zenéket, úgyhogy nem. Így nyilván így valamilyen szinten leköveti. Viszont ez elkanyarodtam a témába, úgyhogy ezt vágjuk meg. Bocs.
Nem vágjuk, de arra vagyok kíváncsi, hogy vajon ez nem azért van-e, mert annyival több információ, meg annyival több új zene megy át az emberen, hogy mondjuk nem tudja ugyanazt jelenteni, ha ma nem tudom kijön bármelyik előadónak egy lemeze, az nem ugyanaz, mint amikor mondjuk 98-ban nekünk másolt Kazin. Örültem, hogy egyszer eljut Nyíregyházára hozzá.
Igen, hát azért, mert ott van ugye az internet, a YouTube, és minden nap kapnak a hallgatók 1000 zenét napi szinten. És már nem az, hogy kijön egy album, és végighallgatják, mint régen, nekünk is állandóan a szóhisztéria és a nyelvtan lemezünket emlegetik, hogy úristen, hogy azt hallgattuk, mikor emlékszem még, hú, gimnazista voltam, és azt hallgattuk a suliba, hogy a Szopját, meg a de jó volt, most már nincs ilyen, most ha kiadnánk egy ilyen lemezt, nem történik semmi, mert másnap megjelenik 46, és azt hallgatják, és megkapják, meghallgatják, és lépnek tovább, és pörgetik.
Szerintem egy albumformátum 2020-ban egy átlag zenefogyasztónak sok ügy, is, hogy információ többlet van, meg kicsit nagy is a zaj, annyiféle zene.
Nagy a zaj.
Van. Nekem alapban fura például, hogy régen elbíbelődtünk egy lemez masteringével, nem tudom, 1-2 hónapot, most meg már azt mondják, hogy nem kell nagyon bíbelődni, pöcsölni, hanem amúgy is telefonra masztereljünk, mert minden fiatal ott hallgat zenét.
Tudod,
hogy ilyen olyan új mechanizmusok lettek, amikre csomó régi azt így, tudod, így köpi, meg így nem tudom. Én meg egy csomót, egy tök csodálattal figyelek, és pont az, hogy próbálok nyitott lenni akár új dolgokra, és az, hogy alapvetően ezzel foglalkozunk, nem teljesen úgy, mint ahogy ezt anno elkezdtük, tehát nyilván egy tök jó dolog volt, amikor ott tudtuk hagyni a főállásunkat a zene miatt, de ez egy olyan, tehát hogy régen 3-4 évig elmentek ezek a standardok, és úgy volt a zenének a ciklikussága, én most ezt ilyen egy évente látom, és főleg most az egész koronapánik, ez majd hoz egy valami új világot.
Amit hát meg gondoltok bele, hogy mennyi plusz tartalom került most fel internetre, igen, ami igen. Amúgy nem született volna meg, vagy nem ilyen formában született volna meg, tehát nem tudom, ha csak a komoly zenei meg opera közvetítéseket, amit egyébként tök szívesen megnéznék, de ha azt, ami most felkerült megnézni, akkor jövő tavaszig itt ülnék szerintem, és ezt így nem lehet egyszerűen.
Igen.
Mert közben meg már ugye egy csomóan beszorultak a lakásba, mit csinál, igen, számot igen. Ír, újra felveszi, tehát hogy szerintem ezt még nem is biztos, hogy föl lehet mérni, hogy mondjuk jövőre vagy 2 év múlva mi lesz.
Igen. De ugyanakkor meg olyan is ott van benne az a kedves gyereki újdonság érzet, hogy van egy csomó jó dolog. Van egy csomó új dolog, tehát hogy...
Mert azt mondtad, hogy az online koncertek szarok.
Szerintem azok viszont igen. Tehát hogy bizonyos, tehát kell egy bizonyos technikai háttér hozzá, hogy az élvezhető legyen, de én bármelyik, tehát hogy az a baj, hogy ilyen 10 percnél tovább nem kötött le.
Ez
pont amiatt, hogy viszont ezt, hogy az online koncertek szarok, ezt még a tavaszi időszakban állítottam egy csomó hülye hangzatos
interjúban. Igen, volt egy panelbeszélgetés, csak mondjuk el, hogyha valaki ezt nem hallotta, ahol a különböző fővárosi szórakozóhelyeknek a vezetői, illetve te voltál, igen, a vendég, és nem tudom, ki volt a negyedik.
A Fluor Tomi.
És te ott elég határozottan kijelentetted, hogy szerinted az online, igen, koncertek szarok. Ugye akkor mindenki önkéntelenül is, igen, amit tudott, azt csinálta, és hát rakták fel a koncerteket sorban az előadók.
Viszont ez a tavaszi időszakban egy olyan, tehát hogy akkor a legnagyobb hullámvölgyben kb. Akkor voltam. Uh-huh. Tehát akkor volt az, hogy akkor...
De ott te nem arra gondoltál, hogy maga az előadók, ahogy zenélnek,
nem,
az
nem,
a szar,
hanem hogy
ez a lehetőség, ez a formátum.
Én mai napig fent, hogy nem teljesen egy ilyen adekvát valami, mert nyilván, hogy pont a húsvér koncertélményt veszi el, viszont hogy én teljesen, hogy az egy alkalmazkodott valami, ahogyha valaki mondjuk zenél, és több embert el szeretne vele érni, akkor viszont nyilván csak így tud egy 2020-as pandémiás, covidos mindenféle valami időszakban. Azt gondolom, hogy alapvetően nem kötöttek annyira le. De például pont abban az időszakban, hogy leültem mondjuk, hogy elkezdek könnyet olvasni, és nem, egyszerűen egy ilyen izgága valami.
Igen, a mentés pont ezt mondja, hogy senki nem tudott hosszabb ideig figyelni ugyanarra a tartalomra.
Igen. Nekem van egy 12 éves kisfiam, és őtől is így próbálok tanulni, ő nagyon tiktokozik például, és mindig mutatja nekem meg és hogy látom, hogy ő is hogy reagál dolgokra, most nyilván nem mondhatom neki azt, hogy ez nem jó, ezt nem így kell, mert hogy figyelj oda, jobban hallgass végig a zenét, nem tudom, mert ő másban van már, mint én, szóval ő neki az van, jön, pörgeti, nyomja, ez az új, nézd, volt olyan, hogy mikor viszem edzésre, hogy akkor hallgassunk meg egy zenét, és nagyon nehéz az, hogy egy szám végig menjen.
Komolyan.
Egyből nyomja tovább. Mondtam neki, te, ezt mi nem hallgatjuk végig, és így, tudod, mondja, hogy mert ezt is megmutattam meg, azt, szóval akkora ilyen annyi impulzus éri így minden téren, hogy jó, hát 12 éves gyerek, suli, és tök másban van, mint az, hogy meghallgasson egy egész lemezt.
Nem.
Nagyon sok zenét hallgat, meg így tudja is a szövegeket, nem tudom, de az, hogy mint mi, hogy leül, és hogy berakjon egy CD-t, és meghallgasson egy albumot, az soha nem lesz. És nem azért, mert hogy ő, ezt most negatívként mondom, ő már ebbe van benne, teljesen más. Tehát ő nem fog tudni soha végignézni egy online koncertet. Lehet, hogy egy dalt megnézés után azt rongyosra, de az, hogy leüljön, és mit tudja, 40 perc, milyen 40, egy 15 perces online koncertet megnézen, még hogyha azok mi vagyunk is, nem, egy élő sem.
Tőle kapsz egyébként visszajelzést a hősökre, vagy igen, a bármire, igen, amit igen, csinálsz?
Igen, mindig nem szoktam elküldeni neki egyébként, szóval nem nyomom így a szájába, meg a fülébe, meg a szemébe, hogy itt van ez az új zenénk, azonnal hallgass meg, és akkor dicsérje halára. Nem. Kijön, megnézi, és mondja, hogy aha, tök jó vagy.
És volt már, mikor azt mondta, hogy ez tré?
Azt nem mondta, hogy tré soha. Volt már olyan, amire azt mondta, hogy annyira ez így nem tetszik neki, de jó, de úgy így nem tetszik. Szerencsére azt el tudtam nála érni, hogy amit ő próbál hallgatni zenét, azt mindig megmutatja nekem, hogy mi a véleményem szerintem. Aha. És akkor elmondom neki, hogy szerintem az előadó egy gagyi bohóc. De a zenéje, igen, tehát elmondom neki, hogy figyelj, majd nézzük meg, hogy 5 év múlva mondjuk ez a srác hol lesz, vagy ez a csaj hol lesz, de elmondom neki, hogy a zenéje jó, tehetséges, jók a dalok, még én is azt mondom, hogy meghallgatom, nem zavar, nem, a fülemet nem bántja, de én nekem több kell annál, hogy valakinek jó hangja legyen, meg jó szövegeket írkáljon. Tehát nekem kell egy olyan, hogyha megnézek, meghallgatok egy előadót, image-be és flow-ba, és nem tudom, és ezeket mindig így elmondom neki őszintén, el szoktam mondani neki, hogy figyelj, ez nem jó ez a zene, azt is elmondom, hogy ha valami szar, azt is megmondom, de nem mondom neki azt, hogy ezt ne hallgasd. Nagyon ritka volt, talán kétszer mondtam neki azt, hogy figyelj, na ezt ne.
De az elárulod, mire mondtad?
Az valamilyen ilyen, inkább azok ilyen geges, ilyen trash valami. Aha. Uh-huh. Most mondanék előadót, de nem akarok megsérteni ne. Tényleg.
Nem, soha az életedben senkivel nem volt.
Mondok egy példát, de nem akarok reklámozni másokat, de itt például a Manuelt nagyon szereti, és ő nála azt mondtam, hogy lényegében egy kiadónál vagyunk a sráccal, a zenéik jók, meg jó a szövege, meg értem, amit csinál, meg minden, de azt a pluszt pont nem érzem nála. De hogyha ő neki ezt elmondtam, és akkor mondta, oké, jó, de hát ő azért hallgatja. Meg a külföldieknél is ugyanígy van.
Mondjuk ez egy tök jó.
Six-Nine, meg ezek az előadókat, ő Kenny vágja, én nem, és mindig mutatja nekem, hogy nézd, így ki van tetoválva a feje, meg lila haja van, meg izé, mondom, ja, de mondom, Amerika, szóval az más.
De tényleg más? Tehát azért a végső soron belegondolunk. Nagyon vicces volt ekű neked. Ugyanabba szaladtál bele valamelyik nap, talán majdnem ugyanazon a napon szaladtunk bele, én Instán, te Facebookodon, hogy új magyar trap előadó, vagy hát ilyen eléggé újszerű hip-hop közeli számokat készítő előadók, és én sem mondok szándékosan előadó nevet, posztoltál egy videóklipet, én is posztoltam egy tracket, és az emberek elkezdtek írogatni, hogy lehet ezt a szart hallgatni, meg hogy bezzeg az én időmben még normális volt a hip-hop.
Igen, két pszichológia van erre. Alapvetően el lehet mondani, hogy 2020 őszén az emberek feszültebbek. Jóval a közállapot, tehát hogy eddig se volt mindenki teljesen normális, tehát hogy inkább a nem normális felé hajoz minden. Biztos, hogy az emberek feszültebbek, látom, hogy az ingerültség, a pénztelenség, egy csomó emberből kihoz egy ilyen nagyon fura valamit. Ezt le lehet mindenféle szociológiai, szociográfiai akármivel vezetni, de nem, ez biztos, hogy megvan. Ugranak egy csomó dologra. A másik, hogy szerintem a közösségi oldalakon való vélemény és nem vélemény, okoskodás, akármi, ez egy nagyon előre jött, főleg itt a pandémiával, hogy több olyan ember számítógép és klaviatúra elé ült, aki amúgy nem szokott. És nyilván, ami viszont szóban forog ezzel, hogy tök fura, hogy én el tudom fogadni, tehát azt kell elfogadni, hogy az embernek van, akinek nagyon kicsi az ízlése, van, akinek meg egy nagyon széles spektrumon mozog, és ahogy mondjuk te is, hogy a komoly zenében nagyon otthon vagy, tök jó, hogy viszont ki tud kapcsolni egy másféle dal is. Én ugyanígy vagyok, hogy alapvetően persze 70-80%-ban rappeket hallgatok, de nem tudok az öreg csávó lenni, aki ilyen kesergős, hogy na, mert a mi időnkben meg csak a Golden Era. És én ahogy a külföldi zenékben is kíváncsi vagyok, itthon is, hogy mi történik ebben a trap szcénában, És igenis találtam olyat, aki tök kikapcsol. Uh-huh. Nem a világot fejtem meg, akkor nem a közgazdaságtanon gondolkodok, meg a, hogy akkor most burgonyát kéne venni, vagy aranyat, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen csak így röhögök olyan dalokon, amik alapvetően nem rosszak. És egy csomó nekem, nem azt, hogy nekem támadtak, de tényleg kommentekben, hogy lehet ezt a szart, meg mennyi a logopédushoz, meg ilyenek. És sokszor azt látom, hogy ezek az emberek, amikor kiírnak egy ilyen degradálóval, ami kicsit így levezetik a feszültséget.
Régen ezt a hiphop.hu fórumon csináltuk, most már Facebookon.
A topikokban. Igen. Már ott is volt, hogy a hősök eladták magukat. Ilyen topik 2004-ben volt ez.
És sajnos ez egy létező jelenség. Viszont azt is el kell fogadni, hogy van, aki tényleg szeretne nyitott lenni, tehát nem abba a szűk valamiben megélni. Tehát, hogy például egy csomó barátunk, aki mondjuk a mi korosztályunk, ő ugyanúgy él, mint mondjuk 15 éve. És pont azt beszéltük a mentálban, nekünk fura lenne, hogyha ugyanúgy élnénk, hogy azok a dolgok érdekelnének, hogy el vagyunk a telepen, jó, meg ugyanaz a rap, mert letöltöm az Anix-nak a 69. lemezét, az nem.
De kell is szerintem. Szóval egy olyan embernek, aki a zeneiparban dolgozik, vagy van már x éve, szerintem jó, hogyha nyitottak vagyunk. Mm-hmm. Tehát én is olyan zenéket szoktam hallgatni, hogy úristen, tehát bármelyiket kiposztolnám, olyan fikát kapnék, tehát köze nincs a raphez, meg nem ez az újvonalas trap, meg ilyenek. Van egy-kettő olyan is, de tényleg vicc, néha, amikor lemegyünk a Veszprémben a helyünkre, ahol szoktunk kicsit lazítani, és ott van egy számítógép, amiről mindig megy valami zene, néha beszoktam rakni az én kedvencémet, akkor mindenki nézem, hogy most komolyan mondod, vagy most itt szivatod a népet.
Ironikusan hallgatod.
És akkor nem mondom, hogy nem, én ezt hallgatom, én szeretem, de hát jó, mondjuk nekem lehet, hogy valami emlékem köt hozzá, tök mindegy, de nem rap. És bármilyen stílusban szerintem jó, hogyha egy előadó figyeli azért az újdonságot, akár külföldön, akár itthon,
az a baj az embereket, tényleg be vannak feszülve, és hogyha te egy kicsit meg ki akarsz fogni abból, amit így elképzelnek, hogy ilyen lenne a normális, hogy ha te ilyen rappet csinálsz, akkor neked csak ilyet lehet hallgatnod, akkor ilyen tényleg...
Meg csinálnod is, mert azért ne fételgessé a pixával, elektróra, dubstep, ezek igen. Nem.
Tehát, hogy annyira, tehát, hogy nagyon nagy egy ilyen, mint hogyha meg kéne felelni bárkinek is, és közben meg ez egy ilyen, tehát, hogy pont az a szabadság, amit, hogyha most ehhez van kedve, miért csinálok, ha meg olyat, akkor ilyet. Tehát, hogyha egyik nap mondjuk, nem tudom, meg akarom hallgatni a Lords of the Underground lemezeket, akkor meghallgatom.
Akkor de a másnap... Kocsitban mit hallgattunk a múltkor, mikor mentünk? Warren G.
Meg Warren G.
97-es lemez.
Az első Warren G, de utána meg rá egy Bonobo lemez, és hogy ezt szerintem bele kell, hogy férjen. És pont amiatt, hogy nem kéne ilyen skatuják között élnünk ettől. Én jól érzem magamat, hogyha meghallgatok egy új zenét, és a másik, ami, hogy el tudom ismerni. Uh-huh. Tehát azt, hogy mert hogy ebben nem jó a szók, és nem jó, de igenis, hogy például nekem tökre tetszik ez a figura, meg Ibigeng. Nem fog
jó, elárulom, az Ibigeng miatt oltottak engem szét, te meg a figurát raktad
engem
ki,
meg a
ugye?
Figura, Manuel, de hogy úgy érzem bennük azt, hogy ebben van egy tartalmi valami, látom azt, hogy szépen csinálják a grafikát, látom azt, hogy próbálnak odafigyelni a felvételre, és hogy szakmai szemmel is, meg úgy hallgatóként is egy ilyen jó valami, és egy ilyen üde dolog, és én nem azt, tehát, hogy nem feltétlenül azt gondolom, hogy a 30 fölötti korosztálynak szól nagy részt, de sőt. A fiataloknak meg ez a hype, és tök jó, és látom azt, hogy odafigyelnek kisaprodókra, amire mondjuk más is odafigyelne, de nem figyel oda rá, de mondjuk hiába nagy zajjal jár bármilyen új dala, vagy akármilyen, és nem tartom egy cink dolognak.
Hát, meg, bocs, egy 20 éves zenekar, úgyhogy a 20 évéből 20 év aktív tevékenységgel töltődött, tehát, hogy lemezeket, featuringeket, koncertezés, videóklip, tehát tényleg nem volt olyan, hogy most x évig nem volt hősök, meg ilyesmi. Szerintem nekünk már igazából tök mindegy, hogy mit csinálunk és kivel. Tehát mit csinálhatnánk, akár egy figura, Ibigeng featet, nagyon sok fikát kapnánk, de senkit nem, tehát arra akarok kiukadni, hogy most mondhatom, hogy milyen menők vagyunk, mert azt csinálunk, amit akarunk, mert amúgy azt. Tehát ha éppen visszanyúlunk a gyökerekhez, ahogy a beszélgetés elején is ugye kérdezted ezt, vagy mondtad, ha ahhoz van kedvünk, akkor azt csináljuk. De ha pedig valami új vonalat akarunk csinálni, akkor csinálunk új vonalat, és akkor mi fog történni? Semmi. A hősöket már ismerik, szeretik, vagy nem szeretik, de ahogy mondtam, nem fogunk már aréna teltházat csinálni, ebbe tisztában vagyunk.
Ahogy nem is csináltunk,
tehát nem tudjuk, hogy milyen érzés az. Léptünk fel teltházas koncertet, tehát a halott pénzzel például ott voltunk két dal erejéig is, meg nem tudom még, de hogy jó érzés, de tudjuk azt, hogy mint hősökkel nem lesz már ilyen. Mert már 20 éve létezünk, és nem fogunk, tehát na,
de
reálisan.
Az is egy menő dolog, hogy azt teljesen adekváltan látjuk a határainkat, látjuk azt, hogy tudjuk azt, szerintem menőség azt, hogy tudja valaki magáról, hogy már nem annyira menő, mint ami mondjuk volt 7-8 évvel ezelőtt, viszont az is egy jó dolog, hogy amiben tudunk, amit tudunk csinálni, abban viszont jól érezzük magunkat, és ez mindenféle dolgban, alkotási vágyban, koncertezésben, emberekkel való kapcsolatban, ez nagyon kell. Tehát én azt gondolom, hogy kell az, hogy nagyjából tudjuk, hogy ne legyünk magunktól annyira elszállva, viszont kell is egy olyan, hogy viszont még jó dolog zenét csinálni még mindig. És ha tudjuk is azt, hogy nem lesz olyan nézettség YouTube-on, vagy most ezt éppen fogja játszani ez a tévé vagy rádió, de ha te jól érzed magad benne, akkor csináld. És mi pont most valami ilyesmiben vagyunk, hogy kicsit ilyen tét nélküli játék van.
Ez azért érdekes, hogy ezt mondod, mert igazából ahhoz képest, hogy ti saját bevallásatok szerint, meg nagyon sok interjúban olvastam, nem tőletek, hanem a kérdezőtől, hogy úgy tűnt, hogy mindig nagyon tudatosan csináljátok a dolgaitokat, nagyon sok fikát kaptatok amiatt, hogy ti eladtátok magatokat, gyakorlatilag a kezdetektől fogva. Amit, nem tudom, valószínűleg egyébként ez részben azért van, mert ha belegondolunk, hogy kikkel fíteltetek, akik a legnépszerűbbek azok közül, tehát mondjuk tényleg a Halott Pénz, a Pixa ugye most nagyot ment az utóbbi években, aztán Fluor Tomi, tehát ez a generáció, ez tulajdonképpen ugyanonnan indult, tehát ezeknek az embereknek a nagy része a hip-hopban találta meg, vagy találta ki, hogy ő mit akar csinálni, és onnan lett nagyon mainstream. Ti valahogy mindig megmaradtatok a, vagy már nem annyira underground, de nem full mainstream vonalon, ami szerintem nagyon nehéz.
Teljesen jól látom.
Nem tudom azt, hogy ez nehéze, vagy nem, de egyébként pont ez a 2008-as klasszik lemezünknél, amit a Dani is mondott, ott éreztük azt, hogy ez a hip-hop körbe zárult, tehát ugyanazokat a köröket futjuk le, ugyanazokon a helyeken lépünk fel, ugyanazoknak az embereknek, ugyanazokkal az emberekkel dolgozunk, tehát ott és éreztük azt, hogy itt most vagy azt csináljuk, hogy akkor lépünk egyet, hogy élünk a lehetőségekkel, amik szembe jönnek, és kihasználva azt a hip-hopot mi bevisszük úgymond a populár világban, vagy a világba, ahogy a Danit elhívták akkor egy tévéműsorba, amit lehet, hogy azt mondtuk volna 5 évvel azelőtt, 2003-ban, hogy nem, mert de most menj el, magadat kell adni, nincs ezzel viszont ha valaki nem ismeri a hősöket, akkor megkérdezi, hogy ki ez a csávú hős, miben van, az rákeres az interneten, és lehet, hogy lesz kettővel több hallgatónk. És ez így is lett, nyilván a hip-hop közeg kifakadt erre, hogy ez hogy lehet, de úgy voltunk ezzel, hogy mi mentünk igazából előre, ezt ugye eladtuk magunkat, erre a Sziszkát tudnám idézni, amit régen is mondott, persze, de csak hol a lóvé. Akkor, szóval, hogy...
idézek valaki más, a respektből nem lehet.
A respektből nem lehet, igen. És,
ezt ki mondta?
Ezt is a Sziszka.
Ezt is? Vagy Arnos Csabi?
Hát én
vagy Kóhoz?
Hát Fluor? A Fankáéktól is hallottam. A Fankától szerintem.
Ja, lehet, de ezt szerintem a Sziszka
felvejtem itt ki.
Ja, hát igen, volt ott is, de hagyjuk is azt. Szóval ez is, hogy eladtuk magunkat, meg hogy azért fitelünk, vagy azért csinálunk ilyen zenét, mert pénz. Ha mi nagyon sok pénzt szeretnénk keresni, akkor már rég nem ilyen zenét csinálnánk, amilyet most is csinálunk. Szóval, hogy hol van? Tehát nyilván oké, ebből élünk, x évet, tök jó, meg minden, de nem Ferrari-nk
van.
Kutyáidon
ott van a pénz.
Igen, szóval, hogy na, aki egy kicsit ebbe egy fokkal belelát, az nagyon jól tudja, hogy pont ez az, hogy mi tudjuk nagyon jól, hogy hol állunk, ilyen téren is, mindenhogyan. Tehát, hogy pont, hogy nem adtuk el egyébként
magunkat. De ez nem egy óriási önellenmondás egyébként, hogy gyakorlatilag a szövegek nem a tiéitek, hanem úgy unblock. Bármilyen országban, bármilyen hip-hop szövegeknek egy jelentős része, nem akarok százalékot mondani, de arról szól, hogy siker, pénz, csillogás, igen. Én vagyok a leg, én keresem a legtöbbet, ilyen autóm, ilyen kutyám, ilyen nőm. Ehhez képest azonnal megbélyegeznek valakit, akinek tényleg összejön. És ez, én nem vagyok abban biztos egyébként, hogy ez máshol így van, vagy minden országban így van, de nálunk egészen biztos, hogy két kézzel rángatnak mindenkit vissza, aki egy kicsit ki akar lépni az undergroundból.
Külföldön is így van, sőt, ott még meg is szorozhatod ezt, nem tudom, százal, mivel nagyobb országokban több ember van. Tehát, hogy mi itt picsogunk itt, hogy jaj, nem tudom, most valaki kicsit bekerült a tévébe, akkor több hallgatója van, és hogy mekkora egy köcsög, nem tudom, bocsánat, meg milyen zenét csinál, meg nem tudom, akkor gondolj bele, hogy egy Németországban, vagy egy Franciaországban, ne is menjünk Amerikába, ahol sokkal több ember él, sokkal több előadó van. Ha itt azt mondjuk, hogy nagy a zaj, akkor ott mi lehet? Uh-huh. És én például a német és a francia hip-hopot követtem 20 éve, tehát most is el tudom mondani, hogy 1998-ban a francia és a német hip-hop volt ott, ahol talán most van a magyar. Aha. Szóval miről beszélünk? Tehát még mindig van azért egy 20 év, durván 20 év, ha nem 20, akkor 15. Tehát ott már 98-ban a rap volt a pop.
Igen.
És ez Magyarországon még csak most jött el, hogy a rap, a pop, a halott pénz, a punani, akár mondhatom a hősöket, de sorolhatnék itt még egy csomó előadót is. És akkor most itt picsogunk itt a kis Magyarországon, hogy jaj, mert ő most ott benn van a tévében, meg ő most mennyi pénzt keres. Hát gyerekek, mikor tehát tényleg sorolhatnék lemezeket, albumokat, olyan rappek mentek a rádióba, a tévékbe, hát a Viva Hippet hallgattuk, néztük, miről beszélünk. És most az lecserélődött, eltelt 20 év, azok az előadók már vannak, léteznek még helyel, közzel, teltházas koncerteket csinálnak, tényleg ott vannak, de nem ők vannak a hype központjában.
Igen,
ahogy,
a
igen, ahogy itthon igen. se. Igen. Itthon se egy hősök, már nem lesz hype, mint mikor 2008-ban mi menők voltunk. Most nem egy hősök körül forog a világ, tehát bármit csináltunk, vagy senkit nem érdekel.
Tehát az elmúlt egy-két évben 20 év alatt alig van valaki a koncertünkön. Tehát ebből látszik, hogy amit még a Quimby mindig mondta, hogy kicsit öregedett a közönsége, fura, hogy nálunk, és ez nálunk is megtörtént.
Hát mint a pesti illetve koncerten.
Ami nagyon fura, hogy azért tudni kell, hogy itthon focihoz, virológiához, zenéhez mindenki ért, és főleg itt a járvány alatti dolgokból, de hogy ez is egy olyan, hogy...
Menjetek kapálni.
Igen, hogy például emberileg nagyon kedvem Majkát, az egész stábját, egy-két zenét, de például tök fura volt, hogy ő az egész járvány alatt alig-alig szólalt meg valamivel, nyilván mindenkinek szíve joga, de viszont amikor megszólt, akkor meg egyből belállt olyan zenészekbe, akiknek igenis az a szociális pénz tök jött. És akkor onnan az megint elindult egy olyan lavinát, hogy mindenki kicsit elkezdett jobban érteni, okosabb lenni ebbe az egészbe, és akkor kaptam az egész széna ezt a savat. Viszont azt is tudni kell, hogy az embereknek kimondasz egy összeget, ami így irdalmatlanul nagy, és azt gondolják, hogy akkor az teljesen minden oda megy meg, hogy akkor majd ebből rendbe lehet mindent tenni. És alapvetően, hogy én egy kis községben élek, ahol az ismerőseim, barátaim, haverjaim nagy része tök másból él, és ők tehát hogy már csak ilyen fél információk alapján így belátna a dolgokban, így el kell mindenkinek magyaráznom, figyelj, akkor hogy van, hogy épül fel egy zenekarnak egy költségvetése, egy büdzséje, egy jogdíj, azzal, hogy nekünk kiesik egy szponzor, mit vesztünk, tehát hogy el kellett mindenkinek külön-külön magyarázni többször, úgyhogy nem ittak, hogy akkor figyelj, ez valójában ez így van, hogy meg is hallgatjon. És hogy ezt mindenkinek nem lehet az interneten három kommentbe leírni, hanem hogyha van kérdés fölött. Szóval, hogy tök jó dolog ezt például tisztázni, és így sokkal könnyebb belelátni dolgokba.
De például
hogy egy ilyen kiragadunk egy fél mondatot, csinálunk vele három cikket, és akkor tök félre megy az információ.
Igen, ugye nálunk volt egy nagyon hosszú, több megszólalós interjú, és ott ugye a Vitáris Iván is elmondta azt többször, hogy ez, tehát akkor pontsuk le, hogy miből, milyen igen. bevétele van egy zenésznek, az
igen.
nyilván minden együttesnél előadónál más, hogy
mi.
Tehát, hogy a lehetőségek olyan szempontból, hogy milyen bevételi forrásai lehetnek papíron az azonos, de nyilván a nagyságrendek azok változnak. Na de hát egy csomó minden olyan dolgot felülírt ez a járvány, amit még nem látunk. Tehát például, hogy jövőre a jogdíjaitok, hogy fognak
nulla.
Alakulni, hát nincsenek koncertek.
Szponzorok, semmi. És hogy a Majkát idézem én is, ő mondta egyszer azt, hogy igen, sokat keresek, és ezért megtaláltok sokan. Igen, sokat keresek, és csinálja bárki utánam, és akkor kezdet fogok vele, meg meghajolok. Tehát ebben van igazság, mert az, hogy valaki zenész, és innen-onnan van bevétele, jogdíjakból, koncertekből, szponzorokból, oké. És erre lehet pitchogni, hogy mert te csak zenész vagy, azt látják az emberek, fölmész a színpadra. Nekem is nagyon sok barátom, akik közeli barátaim mondják, hogy mert te fölmentek a színpadra, bulisztok, mindenki titeket akar, sikongatnak, meg még tök sok pénzt kaptok, érte meg Mondom neki, tesó. Az, hogy ide jutottunk, az egész életemet feltettem. Én, amikor hétvégén te felkelsz reggel, mert pénteken lerakod a melót, én akkor megyek, mondom, dolgozni, és mondom, vasárnap hazaérek, és nem láttam mondjuk a gyerekemet, meg nem tudom, mondom, te ezt mikor fogod megcsinálni, és mondom, nem aludtam, és oké, de mondom, én ezt százatom, mondom, csináld utánam, így, meg 20 évet tegyél ebbe bele, pénzt, energiát, életet, mindent, és majd akkor utána beszéljünk. Mondom, az, hogy te bemész 6-tól 2-ig, vagy 4-től 8-ig dolgozni délutánba, vagy éjszakára műszakba, az teljesen más. Mondom, én csináltam olyat is, csináltunk, mindegyünk dolgozott, gyárban is. Mi ezt választottuk, erre tettük fel az életünket, valamilyen szinten be is jött, most azt csináljuk, amiről 18 évesen mondjuk álmodtunk, tök jó, de bárki csinálja ezt utánunk, és tényleg az, amikor van 5 koncert egy héten, legyen minden az 5.
Jó volt.
Igen.
Igen.
Tehát akkor csináld utánam azt, hogy nem alszol, hogy mész, és mikor felmész a színpadra, ugyanolyan fejet kell vágnod, sőt, 110-szer bármilyen szarnapod van, éppen összevesztél a csajoddal, vagy nem tudom, nem láthatja a közönség azt, hogy itt te neked amúgy, vagy éppen meghalt a valakid, mert volt olyan is. Nekem, mikor anyukám meghalt, másnap mentünk fellépni. Mondták, lemondjuk le, ne, menjünk, mert most ha otthon ülök, se lesz jobb. És az, hogy ha valaki ilyen flow-ba van 20 éve, mint mi, hogy tényleg olyan életet élünk, hogy egyszerűen annyi impulzus ér, és annyi tapasztalat mindenhonnan, hogy kell is az, hogy nekünk ez így vigyen minket. Én nekem például az a legnehezebb, hogy ezt így elvágták, így lekapcsolták, és ez csak, hogy otthon ültem márciusban, hogy akkor hogy lesz ez, hogy 20 évig ez izé volt, dír, és most meg akkor mit csinálok magammal, mi lesz, hogy lesz, mihez fogok kezdeni egyáltalán, vagy hogy nem is az, hogy
kimész Kazasztánba, nem?
Igen. Na igen, most oda kanyarodhatunk, hogy neked van egy elég extra hobbid, több igen. is, mert graffitizel, gördeszkál, pontosabban nem tudom, én láttam videókat, hogy mostanában újra gördeszkázol, nem?
Hát szoktam így
bóckodni. Vagy csak a kisfiadat tanítod.
Igen, egyébként.
De hogy van egy egészen extra hobbi, de erről mesélsz egy van. Kicsit?
Hát Sturbexnek hívják, elhagyatott helyeket kutatunk fel, és csinálunk róla fotókat és videókat, de igazából ez is régen is 15 éve, amikor az áldozat klipet akartuk forgatni, már azt is egy Urbex helyen forgattuk, csak akkor még nem tudta senki, hogy ezt úgy hívják, hogy Urbex. Ez egy friss fogalom, ez egy új dolog viszonylag, és hát igen, nagyon kicsit úgy érzem magam ebbe is, mint a zene, meg olyasmi flót és impulzus ér, és olyan érdeklődése van nekem ehhez a témához is, hogy nagyon érdekel, szeretem,
élvezem. Ha még valaki nem követ téged, vagy nem látott
akkor
még
életében, akkor kövessen be azonnal az Instagramon,
igen.
Így van.
Jó, majd a 100%-ot megbeszéljük a adás után.
Okay.
Nem, hanem, hogy tehát ha egyáltalán soha nem hallott még arról, hogy mi ez, annak hogy magyaráznád el? Tehát mi a folyamat, hogy te nem tudom, titkos helyeken, interneten információt szerzel.
Igen, lényegében ez. Tehát ugye a legdurvább sztori, ez a kazasztáni sztori, ahol kint voltunk Bajkonurbe, 2 űrhajó a sivatag közepén. Egyébként most itt meg is fűzném, hogy most lesz 1 éves ez a sztori, uh-huh. és ennek alkalmából lesz egy fotókiállítás, meg egy ilyen beszélgetés, de először Pesten. Nem tudom, hogy bemondhatom-e a helyet, de én nem, jó. Mindegy. Ez október végén lesz, annyit mondok, hogy 21 vagy 22-től 26-ig vagy 28-ig, még nem tudom pontosan, de majd úgyis mindenki tudni fogja, mert most jönnek az Instára a követők, és látni fogják, mert ott posztolni fogom sokat. És ez egy olyan mérföldkő volt, tehát igazából majdnem, hogy mondhatnám, hogy a kéménnyel kezdtük az építkezést, nem az alapokkal, hogy ezzel felkerültünk egy ilyen nemzetközi palettára Urbex téren, vagy terén, és igen, ott nagyon kevés ember járt. Tehát ilyen Urbex.
Na jó, ezt én nem bírom azóta se felfogni, mióta először láttam képeket, hogy
és el is kaptuk,
van,
ugye ott az
igen,
a
tehát, hogy van 2 csávó, aki elindul a sivatagba, először is elindul Kazasztánba. Kazasztánban hogy jutottatok a sivatagba, vagy tehát hogy szerveztétek ezt meg?
Hát ez egy 5 hónapos ilyen szervezősdi volt. Nagyon sok mindent ugye, aki szemfüles ez az interneten meg tud, hát nem megtalál, de én például nagyon-nagyon sok, az összes videót megnéztem 100-szor, ami ott forgott, uh-huh. még olyan official videókat, amit az oroszok csináltak, tehát nem ilyen Urbex videók, és mindenből próbáltam lefordítani, kinyerni bármilyen információt, plusz ugye akivel mentem, az Ákos, ő is ugyanezt csinálta. Én beszéltem 1-2 orosz emberkékkel is, akik voltak ott, hát valamit. A lényeg, hogy igazából oda jutottunk, meg annyira rákattantunk, annyira érdekelt ez a sztori, hogy azt mondtam neki, hogy figyelj, menjünk. Hát 70 ezer forint a repülő.
Te mit szóltál? Most tényleg ekkül, mit szóltál, amikor előállt az, hogy elmegy Kazasztánba a Bajkonurt megnézni?
Figyelj, a tavalyi évünkben ezt
csinálta.
Tehát 2019. szeptemberben volt. Én tudtam akkor, hogy zenekari szünet van, én mással fogom valószínűleg eltölteni azt az időmet, de pont akkor azt kívántam, hogy járjanak szépen szerencsével. Szerintem 1-2 ember tudott amúgy róla, nem?
Igen, nagyon kevés, senki nem tudott róla. A gyerekemnek is 2 nappal előtte.
Volt, hogy kérdezte, és valaki kérdezte, hol a mentor? Mondtam, nem tudom, mondom, elment kutyabolni valahol. De hogy alapvetően pont, hogy a tavalyi évünknek ez is egy ilyen hozzáadott értéke volt, érted? Mert utána egy hónapig mindenki hívogatta.
Hát persze, interjú látna, fotókat.
Hogy nekünk ez egy olyan ügy volt, hogy így váó. Ez is azt gondolom, hogy nem az, hogy a hősök brand értéke, de hogy a saját magunknak az a hozzáadott valamiban egy kicsit többek voltunk az átlagnál, vagy nem tudom, mert hogy...
Igen, tehát
elmész a sivatagba, és hogy jutsz be egy olyan helyre, amit egyébként szigorúan őriznek. Most nyilván nem akarom, hogy büntetőjogi vonzata legyen az interjúnak, de...
Hát 40 kilométert kell gyalogolni a sivatagba, és akkor úgy be tudsz szökni, de tényleg ez minden téren most menősködtetek is, hogy ez nagyon...
Menősködj már, légy szíves, mert szerintem a hallgatók többsége ezt így nem tudja elképzelni.
Ez a 40 kilométer gyaloglást, ezt ne úgy képzelje el senki, hogy itt van egy ösvény, és akkor ott csak annyi a para, hogy 40 kilométert kell menni egy, nem tudom, 30 kilós hátizsákkal, meg egy kameratáskával a nyakadban, hanem az a terep, ami ott van. Tehát az, hogy ott olyan tankcsapdáktól elkezdve gödrök, bokrokja, és akkor kígyók és skorpiók és kóborkutyák vannak, plusz akkor ugye a tevőőröket, akik mondjuk jó esetben azt mondják, hogy nem érdekli őket, de például beszéltem egy orosz sráccal, aki azt mondta, hogy egy valamire figyeljetek, hogyha embert láttok, akkor azt nagyon nagy évbe kerüljétek ki, mert aki ott van a kazasztáni sivatagban ember, az nem jó dolog miatt van ott. Ahogy ti se jó dolog miatt mentek. Vagy jó dolog miatt megyünk, de hogy illegál sztori. És vannak fémtolvajok. És azok keményen jönnek bicskával, és ott akkor nem jövünk haza, hogyha ilyenekkel összefutunk. És úgy képzeljétek el, hogy amikor elindultunk a sivatagba, ugye csekkoltuk mindig a horizonton a távcsövünkkel, hogy akkor emberek minden, és jön egy nagy fekete jeep velünk szembe, és tudod, hova bújsz, egy sivatag. Tehát nem olyan, mint a Szahara, tehát nem ilyen homokos íz, ez ilyen kopár, ilyen szikár, ilyen sztyeppe sivatag, kis bokrokkal egyébként, és jön egy fekete terepjáró, és megáll persze, és kiszól belőle az ember, hogy what the fuck, tudod. Persze oroszul, és mondtuk neki, hogy turist, és így mondja, hogy hova ment, nem hiszi el, és mondtuk, de csak walking, turist, és akkor tudta ő is, és mondta, hogy aha, jó, oké, és akkor csá. Úgyhogy igen, hát mondhatom itt a szöges drótkerítések, tehát azért kell 40 kilométer gyalogolni, mert egy ilyen nagyon nagy ívbe kell menni, mert másképp nem tudsz, így is nagyon nagy szerencse kell ahhoz, hogy bejuss. Viszont, hogyha bejutottál, akkor már benn vagy. Az csak egy dolog, mert ugye minket pont ott bent kaptak el, úgyhogy...
De mit csináltak?
Az elkapásunk után? Bevittek minket a FSB központba, ami ugye a ex-KGB, és akkor ott jött két bőrgyek is ügynök, tehát mind a filmekben tényleg. Egyébként vicces volt, hogy bemész, és egy, nem tudom, két méteres kép Putyinról. Egyébként durva, pedig minden, tehát ott minden ott maradt a 70-es, 80-as években a lambériázott lövészároktól elkezdve minden, és akkor egy elég komoly kis kihallgatás, ugye elvették a telefonunkat, át kellett orosz nyelvre állítani, miért voltunk ott, nem-e vagyunk kémek, nem-e vagyunk fémtolvajok, nincsen nálunk fegyver, nyilván, hogy már átkutattak előtte, ez nem volt, de hogy igazából, amikor tényleg leesett nekik, hogy mi csak fotózni jöttünk Magyarországról, akkor egy kicsi nyugalom volt, és érezték, hogy...
Tiszteletet akkor... ébresztett az őrültséget.
Egyébként tiszteletet nem, tehát meg nem hajoltak, de például az elfogásunk után, mikor az átkutatásnál az még ott a helyszín, akkor kérdezték, hogy hol a kocsi, hol az autónk, és mondtam, hogy milyen autó, hát nincs. És mondtuk, hogy mivel jöttetek? Gyalog. És azt mondta a katona, hogy amúgy egy fehér sportcipőben voltam, ami miatt a sarkam eléggé csúnyán nézett ki. Ez is fel van az Instámon, úgyhogy ha visszapörgetitek, akkor meg tudjátok nézni. És nem hitt el, hogy legyalogoltam a 40 kilométert, mert hogy ebbe a cipőbe fehér, egyrészt is tök tiszta volt, és mutatta, hogy az ő bakancsa fekete, és ő egy órája járőrözik a sivatagba, és nézze meg, milyen koszos. És akkor valami nagy nehezen nem magyarázta neki, hogy ugye ezek a kis bokrokon keresztül jöttünk meg így minden. Lehúzta a koszt a cipőmről. Aha. Egyébként tényleg. És akkor mondtam neki, hogy várj, kicsit mutatok valamit, és akkor levettem a cipőmet, ott egyébként a hangár előtt a sivatagba, úgyhogy ott áll 15 fegyveres katona, FSB logóval, meg mindennel, meg akik elfogtak. Levettem, lehúztam az oknimat, és akkor egy ilyen nagy bőrdarab így lefüttyent, meg így a gennyi csöpögött belőle, meg hát egy luk volt konkrétan a sarkamon, és akkor mondták, hogy oké. Mondom, megmutatom a másikat is, az is, no, vegyen fel, és még megkérdezték, hogy van kötszered, meg mindened, és mondom, van, úgyhogy leápol, és mondták, hogy leülhetsz. Tehát, hogy nem aláztak meg. Tehát mondták, aha, hogy nyugodtan ülj le, csináld meg, és nem azt mondtam, hogy kezet fogod, hanem, hogy respect, de ott érezték, hogy ezek tényleg hülyék, hogy lesznek. És csak azért, hogy lefotózzátok ezt a két űrhajót. Igen. És akkor persze ott nyaltunk.
És tényleg ott éjszakáztatok?
Ott aludtunk, persze. Tehát hajnali 2-kor érkeztünk meg, vagy 3-kor, sötétben, és nem tudom, a 12. emeleten egy liftaknában aludtunk igazából. Ja. 4 orosz sráccal együtt, akik meg a 14-en aludtak egy másik.
De mi így véletlen szemben
azt... Igen, előbb odaértek, mint mi, és másnap reggel felkeltünk, ugye hello, 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 where are you from, stb. Minden, és mondták, ránéz a cipőmre, ott is mondja a srác, hogy láttuk a lábnyomódat a sivatagba. Mondtuk, hogy nem hiszük el, hogy valaki egy ilyen sportcipet csinálja. Tehát, hogy nagyon durva egyébként, nagyon durva volt. De most itt ülök, nagyon nagy szerencsénk volt minden téren. Tehát amikor éjszaka például jöttek a kóborkutyák, úgyhogy nem látsz semmit, mert ugye lámpázni nem tudsz, mert levesznek 500 kilométerről is sivatagba, és megjelenik 6 kóborkutya Kazasztánban, sivatagban, semmi közepén, de azon belül is a semmi közepén, akkor úgy, hogy sötét van, és csak az alakokat látod, azt tudod, hogy milyen kutya, mit akar, két dolog fordul meg a fejedbe, egy, hogy elkezd dugatni, véged, vagy megharap, akkor aztán. És akkor nem elég, hogy még a kígyók, meg a skorpiók is azért ott vannak. És akivel voltam, ő volt a légióban is, meg volt Irakban is, meg mindenhol, ő egyből a 100 000 tized másodperc, hogy nem tudom, alatt olyan reakciót csinált, hogy a kutyák elfutottak. És én mondtam, hogy én csak föl se fogtam, hogy mit kéne csinálni, tudod.
Tehát és mit csinált?
Rájuk ijesztett.
Őrület.
Tehát vicces volt, hogy egyszer csak, még én is megijedtem, úgy rájuk ijesztett, hogy a kutyák elfutottak. És így mondom, ez mi volt? Bazd meg, hát már a lábamat szagolta meg, tudod? És mondom, én azon gondolkodtam, hogy fölveszek valami követ, és megdobom őket, de hát ott sötét van, nem is tudom, hogy hol látok követ. De na mindegy, szóval voltak ilyen kis szerencsénk, meg ilyen dolgok, de hát kikészültünk, tehát sokkos állapotba kerültünk én legalábbis másnap. Tehát, hogy van egy-két felvétel, ami a videónkban nem került bele, ami amúgy a YouTube-on is van, mert egyszerűen olyan sokkos állapot voltam a lábam miatt, mert úgy fájt, meg az, hogy ott vagyunk, hogy ezt megcsináltuk, és ott állunk abban a hangárban, amiről már 5 hónapja csak videókat nézünk, és már mindent tudok az űrhajókról, hogy miért vannak itt, hogy, tehát a történelmet is tudtuk, hogy mondom, és volt egy-két olyan felvétel, hogy így a kamerát se beállítani nem tudtam, tehát vicc, ilyen alap dolgok, tudod. Most majdnem, hogy csak az, hogy a rec gombot nem nyomtam meg, de nyilván megnyomtam, mert megvan a felvétel, de vicces egyébként. De a lényeg, hogy nagyon nagy szerencsénk volt, túléltük, nem ajánlom senkinek, visszamennék nagyon szívesen.
De megnézhetjük róla a képeket.
Igen. Visszamennék szívesen egyébként, de nem
de nem
mehetek.
Ilyen cipőben.
Nem ilyen cipőben, és én nem mehetek már vissza.
A kisfiam az...
Nem, ki nem tiltottak, de azt mondták, hogy ha még egyszer Oroszországba, mert ugye ez egy orosz terület,
igen,
amúgy Kazasztánon belül, és ugye kellene vízum, és ugye nekünk az se volt. Uh-huh. Szóval duplán szívás volt. Azt mondták, hogy ha Kazasztánba és Oroszországba akarok közeljövőben menni, bemehetek, de tudni fogják a határon, hogy ez az embernek volt egy ilyen ügye Kazasztánba, Bajkonőrbe. Tehát be fognak engedni, nem fognak semmi, de ez ott lesz mindig, hogy ez történt. Egyébként vicces, mert a kisfiam 18 éves korában ki akar menni, mondta, hogy neki ez a projekt. Mondtam, hogy akkor gyúrjon rá és szerezzen.
Nehéz lesz azt mondani, nem menjek, kisfiam.
Igen, mondtam, hogy 18-19 évesen már felnőtt leszel. Nem mondom azt, hogy nem mehetsz, mert ha mész, akkor úgyis mész, de mondom, azért azt tudjad, hogy erre fel kell készülni elég komolyan.
Hát ez kemény.
Úgyhogy ezek vannak. De most voltam Olaszországban is egyébként.
Egyébként trippen, mindig követem, amikor lehetett. Olyan néha annyira félelmetes helyeken, ilyen elhagyatott kórház,
most ott, igen,
hotel, egyébként. Mindenféle helyeken látom,
és minden is posztoltam mindent, úgyhogy majd szép lassan.
Ilyen remek horrorfilmeket, vagy ilyen remek ijesztgetős videoklippeket lehet forgatni egy-egy helyen. Ekkül neked volt egy kevésbé félelmetes, ám annál szórakoztató projekted a karantén alatt, ez a karanténtesi sorozat. Hát ezzel nagyot mentél Instán. Honnan jött, vagy hogy jött ez az egész?
Nyilván, hogy foglaljuk rá magunkat, az első napokban mindenki ugye tartalmat gyártott, én is ezt így egy ilyen 6-7 részig viccesnek találtam, aztán meg nem, és hiába jött a sok pozitív visszajelzés, mert mondjuk kijött egy új zenénk, jött rá mondjuk 6 komment, egy karanténtesi videó 70, tudod, de uh-huh. Nyilván, hogy én kicsit beleuntam abba, és talán más dolgok így érdekeltek, de hát nyilván, amellett, hogy sportolunk, hála az égnek, hogy a mentő ezt egy pár éve elkezdte elég jól, és akkor nem akartam lemaradni címszól, én is elkezdtem terembe járni, és hál' az Istennek, hogy azért így, ez így periódikusan...
Látszik is, az a lényeg.
Periódikusan belépült az életbe az, hogy ne csak romboljuk magunkat, hanem azért valamit tegyünk érte, és egy darabig viccesnek tartottam, aztán meg egyszerűen nem, és pont lehet, hogy jött valami hullámvölgy, hogy akkor éppen, hogy na most akkor júniustól újraindultnak a koncertek, és akkor megörültem, azt amikor tudtam, hogy nem, akkor úgy abban maradt. Tehát, hogy én nagyon fura, mert sok dolgnak így lelkesen neki kezdtem így fejben, meg így motivációban is itt a bezártságos időszak alatt, azt egy-kettői annyira elment. Talán ami a legpozitívabb, hogy a hozomány, hogy jön valami negatív dolog, tök el tudom engedni.
Tehát vagy írtok róla egy számot, mint most az Okoskát, ugye?
Azt írtunk többet is, és hogy igen, az Okoska, az
sajnos... Vicces, hogy pont azok találtak
valamit. Nem jött olyat, vagy nem ment át az embereknek a szívén, amit szerettünk volna, de ez például én mindig úgy vagyok vele, hogy alapvetően amiket a közönség szeret, én azt annyira nem, és amit meg én gondolok nagyon erősnek, azt meg senki nem szereti. Tehát, hogy de mondjuk én egy csomó albumon azt vettem észre, hogy mondjuk így a 2000-es években is egy csomó lemezen, ami mondjuk csak ilyen B-side al volt, nekem valamiért azok tetszettek, ami meg másnak nem. Úgyhogy ez így...
Hát ez a cikkeknél is így van, hogy igen. Amire én azt gondolom, hogy úristen, ezzel most nagyon sokat dolgoztam, ezt most szerintem így jól összeraktam, az biztos, hogy negyed annyi kommentet fog kapni, igen. Mint valami, amiről én meg azt gondolom, hogy hát ez most nem biztos, hogy olyan jó lett.
Igen, kicsit az van, hogy egy ilyen nem is az, hogy de nyilván ugyanúgy mondjuk egy előadónak a taps, vagy hogy mondjuk mennyien jönnek el egy koncertre, ilyen fura értékmérők lettek a világban, akár így, hogy nézettség, vagy nyilván ilyen kattintásszám esetleg, hogy milyen reakciót vált ki emberekből, de én azt gondolom, most megint egy ilyen nagy változás kellős közepén vagyunk, és nyilván, ahogy mondjuk nekünk még generációs élmény volt a teljes napfogyatkozás, ugyanúgy ez a korona időszak is majd valamit így kihoz, de én optimista vagyok, tehát egyszerűen nem tudok más lenni, annyi, hogy pont ez a karanténtes is, úgyhogy én tudtam, hogy szeretik meg vicces, meg tök egy darabig hülyet csinálni magamból, de azt egy idő után így nem éreztem magamat erős kontentnek, hogy ez így valami olyan legyen, és még pont így a tavaly évre még egy dolgot visszacsatolnék, ami tök jó volt, ugye nyilván a Menta ugye volt ez a kis kazasztáni trip, az is tök jól sikerült, és akkor utána kimentünk együtt Barcelonába így zenekar, tehát hogy az énekesünkkel Annával, Csabi sofőrünkkel, és hogy kicsit úgy kimentünk egy klipet is forgatni, meg kikapcsolni, ilyen sem volt, hogy mondjuk...
Tehát, de jó is volt.
Tavaly megtettük még azt, hogy jó, minden zenekari büdzséből kimegyünk, és akkor dínom-dánom kín. Nem egy olyan óriás sztori, mert most Barcelonában mondjuk még egy Covid előtti világban oda kimenni, hát nem egy nagy vasziz, az kimész, fölülsz a repülőre, kim vagy, ha, tök jó, de hogy együtt voltunk, és hogy mégiscsak, hogy az a nem a megszokott élmény, hogy ülünk a kocsiba, megyünk koncert, lenyomjuk színpad, kapsz egy mikrofont, kapsz egy filmmonitort, hanem kimentünk kicsit lazítani. Mm. És az egésznek, tehát a tavalyi év tényleg egy ilyen nagyon összerakott valami volt. De most ezzel megint tök jól eltereltem egy tök jó kérdést.
Nagyon cseles.
Nem terelni szerettem volna, viszont egy tök jó kiegészítésnek ahhoz, hogy ugye volt a Mentának ez a nagy úrbekszélmény.
De egyébként már csak az a kérdésem maradt itt a végére, mert lassan lejár az időnk, hogy mind a ketten úgy tűnik, hogy szívesen használjátok a közösségi médiát. Tehát van, aki ettől kifejezetten így idegenkedik, hogy ő őrzi a, nem tudom, a megközelíthetetlen imást, meg nem tudom, ti olyan, mintha igazából élveznétek is mondjuk az Instán posztolgatást, vagy a sztorizást.
Szerintem szó-szó. Én nekem nagyon kevés az olyan ilyen őszinte megnyilvánulásom szerintem például az Instagramon, hogy én kiírok ilyen akár egy a Covid miatt is bármilyen ilyen, na akkor én nekem is egy rossz napom van, és akkor hú, most valami csúnyábbat, vagy nem tudom, vagy egy véleményt nyilvánítok valami olyan dologról, ami egy kicsit negatív. Ez nem azért van, mert ezt most tudatosan csinálom, hanem én így általában, és nem az, hogy így csöndben vagyok, mert nem. Egy-kétszer van, de akkor is próbálom úgy csinálni, hogy ne érezze azt egy követőm, hogy most én fanyargok, vagy sanyargok, vagy meg vagyok keseredve, vagy bármilyen. Én inkább így lavírozok ezen a dolgon. A Dani sokkal többször ír ki olyan őszinte gondolatmenetet, ami tök jó, hogy elolvasod, mert érzed, hogy ez tényleg belőle jön, és ez egy ilyen nagyon személyes valami. Nekem sokkal kevesebb az ilyen, de nem azért, mert nem szeretnék, vagy valami, nekem ez így jön ki. Én sokkal több ez Urbex dolog miatt írom ki egy kép alá az érzéseimet. A Covid miatt talán kétszer volt ilyen, hogy kiírtam valamit. A zenei dolgok inkább erre használom most a graffiti miatt. Szóval néha semmi, tehát néha az is kell, hogy nem az van, hogy most valamit fejtegetek bármilyen poszt alatt, vagy valami. Sokszor kiírhatnék, én is egyébként gondolkodtam, hogy lehet, hogy többször kéne elmondanom a véleményemet dolgokról, de nem tudom, szóval ez így nem tudatos. Jön, ami jön, aztán kész. Tehát, hogy most nem fogok azért mondjuk, nem tudom, beleütni az orromat egy olyan dologba, ami az amúgy semmi közöm, vagy esetleg nem vagyok benne annyira, hogy oda-vissza vágjam a sztorit, és akkor elkezdek okoskodni róla, akkor inkább csöndben maradok, viszont néha-néha rám is rám jön az, amikor mondjuk nagyon rossz napom van, és negatív gondolatok uralkodnak rajtam, és pont kiírok valamit, de erre próbálok figyelni, hogy ne úgy jöjjön le, még akkor se, hogy most én panaszkodok, vagy esetleg, tudod, azért például egyszer ilyen rossz napom volt, nagyon nagy csalódás volt a napom és minden, és kiírtam egy régi dalomból két sor, egy idézetet, ami kicsit ilyen öngyilkos az ismert meg az énemet lemezemből, és utána nagyon sokan rám írtak, hogy mi te történt, és mondtam, hogy most pont nem, de kicsit hogy saját magam dalából idézek, de viszont sok pozitív üzenetet is kaptam, hogy hú, de jó volt ez a dalod, meg tudod,
hogy... Meg az egy jó visszacsatolás, hogy elkezdenek aggódni, érted? Igen, még ha nem is az volt a célod,
igen,
nem?
Csak igen. Arra akartam hűködni, hogy volt egy olyan, aki azt hitt, hogy figyelj, ő érti, hogy rosszul vagyok, és kiírom, és az én dalom, és hogy tök oké, real, csak hogy ez a gyerekem is nézi, és hogy ő neki mit mondok majd, hogy miért írt ki apa ilyet, meg hogy és így elkezdtem gondolkodni, hogy hú, tényleg, hát igen. Most elmondhatom neki, hogy rossz napom van, meg ilyenek, de hogy akkor is azért tud már olvasni, meg fölfogja, hogy mi van. Szóval nekem ezt is figyelembe kell már venni, hogy a gyerekem például nézi az Instagramomat, és nem túl jó mindig olyan őszinte, vagy szóval, hogy nekem ezt is egy kicsit néznem kell, hogyha bármit megosztok, az akkor mondjuk ő tudja azt, hogy azt miért csinálom. Meg se kérdezte egyébként, hogy miért írtam ki, úgy leszettem utána, de hogy ugye elkezdtem ezen gondolkodni, hogy tényleg, hogy azért...
Engem Boldikával beszéltem, Kelemen kabátban, Boldi, hogy tesó, már második posztodat figyeltem, hogy nem vagy jó paszban. Hogy...
Na...
És akkor mondom, igen, van benne.
Az érzelmes oldal előbb bújik belőle.
Valahol előjön, az biztos.
Van egy ilyen, hogy nyilván valaki van egy ilyen vidám, meg mindig mosolyog, meg nem tudom, nyilván mutatunk valamit a világnak.
Az kamu, én azt nem szeretem. Van egy olyan DJ, akinek az összes képén málészája vigyarok, nem akarom kimondani a nevét, mert amúgy jó vagyunk, nincs semmi gáz vele, csak hogy így néha így nézem az Instagramet, és mindegyik képen, az igen. Összesen, és így mondom, idegesítő kamu szerintem, már bocs.
A saját aspektus, tehát hogy nyilván, hogy a közállapotok miatti aggódás, a közbeszéd miatti aggódás, az emberek közhangulata miatti valami, amúgy, hogy a zenészlét, hogy meddig bízik, tehát emiatt vannak olyan bizonytalanságok bennem, ami mondjuk az elmúlt években nem volt. Tehát hogy anyagi biztonság miatt nem volt paránk az elmúlt években, mert tudtuk, hogy megyünk, tudtuk, hogy ennyi koncert lesz, vállaltuk, megyünk, szponzor volt, ez volt, az volt, innen-onnan minden. Most viszont van emiatt egy ilyen valami, és a másik, hogy kicsit több idő van arra, hogy mondjuk belelássak a közállapotokba, hogy lássam, hogy mi miért történik, hogy akarják az embereket megosztani, ez a gyűlölet, ez nem jó, és hogy emiatt van bennem egy ilyen egy aggódás, és pont ezt szóvá tette az egyik zenész kolléga, Boldi, a Kelemen kabátból, hogy az tök nem jó, ha én sem vagyok túl pozitív, mert akkor az nem jó.
Hát és igen, mert a Dani is állandóan egy ilyen pozitív ember.
Még meg ilyen, tehát hogyha nem jó a helyzet, azt is humorral kezeled általában.
Igen, megpróbálom. Tehát, hogy ez eddig egy jó recept volt rá, viszont ez tök új időszak van, és én például a Flor Tomival beszélgetek sokat, ő most egy, tehát hogy ennek a 30-as korosztálynak lett egy olyan szószólója, nem is tudom, hogy ő elég markánsan meg tudja jól fogalmazni a véleményét, és pont mondtam neki, hogy régen mennyit tanultam tőletek, mondom, tesó, mondhatok valamit, az elmúlt egy-két évben azért mi is tanultunk tőled egy csomó dologban, És vele nagyon sokat beszélgettem erről, hogy ő is hogy él meg egy csomó dolgot, és egy csomó emberben ő egy ilyen, most egy ilyen, hogy de fajna, Tomi, ezt nem gondoltam volna a Mizu fiúból, hogy ő ilyen gondolatokat saját magától ki tud nyilatkoztatni, és szembe menne minden elmondja, hogy figyelj, ez nem jó, ennek nem így kell működnie, mert ez nem jó, hogyha az emberekben gyűlölet van, vagy meg vannak osztva, vagy ki vannak rekesztve, vagy csak azért megy máshogy gondolkodik, akkor már ki van véve a sorba, és ez tényleg nem jó, nem ilyen irányba kéne menni a világnak. Valószínű, hogy mindenkiben van egy idea, hogy milyen a normális világ, vagy hogy szerettünk volna élni. Nem biztos, hogy úgy élünk, de legalább jól érzünk.
Törekszünk rá, és...
Igen, így van.
Na, de ez egy szép végszó, hogy törekedjünk arra, hogy jól érezzük magunkat, akármilyen is a helyzet. Igen. Köszönöm szépen Baranyai Dániel Ekünek és Osváth Gergely Mentának, a Hősök Együttes MC-jeinek, ez így rosszul hangzik, de így van, frontemberei. Ez kicsit boybandes, de frontemberek vagytok. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
És gyertek máskor is.
Jövünk.